Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. A keresség sákramentumának kiszolgáltatására készülve énekeljük a 329. dicséretünk második verszakát. Sok szeretettel köszöntelek benneteket itt az Isten házában, most abból az alkalomból, hogy elhoztátok egy gyermeket, hogy a keresség sákramentumában részesüljön. Figyeljünk együtt arra, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus hogyan szerezte ezt a sákramentumot. Máté Evangélium a 28. fejezetének 18. versétől olvashatjuk az Úr Jézus Krisztus szavait. Ő szólt így: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglalja el most a helyét. Kedves szülők, kedves keresztülők és kedves gyülekezet, a hátam mögött a falon van egy csodálatos szó, megváltottalak. Isten mondja ezt nekünk embereknek. Ezt készítette el nekünk az Úr Jézus Krisztus áldozatában. Hozzátartozhatunk, az övé lehetünk. Ez a gyermek is, akit most idehoztatok, hogy a keresség sákramentumában részesüljön. És a keresség, mint külső jel is, és a jel ezt erősíti meg, az arról is szól, hogy igen, Isten magához fogadja, a szövetségébe fogadja azt, akit megkeresztelünk. Hozzá tartozik az övé. S egyet lehet elmondani a boldog hitvallást is, aki már ismeri és megtanulta Heidelbergi K.T. első kérdésére adott válaszában, hogy mi Jézus Krisztus tulajdona vagyunk, tulajdona lehetünk. De mit is jelent számunkra ez, hogy az övé lehetünk, hogy élő személyes közösségben lehetünk vele. Többek között azt is, hogy ő igéje és szent lelke által megújít, újjászül, megtisztít bennünket. Hogy hogyan történik ez, és hogy milyenné formál minket Isten az ő igéje által, ezzel kapcsolatban szeretnék most röviden néhány üzenetet a szívetekre helyezni, azzal az imádsággal, imádságos kéréssel Isten felé a szívemben, szívünkben, hogy ez a gyermek is, aki most majd a keresség sákramentumában részesül, ilyen felnőtt lehessen, hogy Isten az ő életében is elvégezhesse mindezt. Az Isten igéje, a vele való közösség, az bölcsé teszi az embert. Ez az első üzenet, és azt tapasztaljuk, hogy sok okos ember van itt ezen a földön körülöttünk, még több talán az okoskodó, de minthogyha viszonylag kevés lenne az igazán bölcs ember. Márpedig Isten az ő igéjével bölcsé tud és bölcsé akar tenni bennünket. Az okos az tud, sok mindent megtanul, sok mindent elsajátít. A bölcs megért. Megérti például az Isten útját. Keresi, vágyakozik egyáltalán arra, hogy Istennek a tervét, az akaratát megismerhesse. És aztán kész ezt elfogadni. Kálvin János reformátorunk írta arról, hogy az Istentől kapott bölcsesség, egyáltalán a vele való közösség juttat el például a helyes önismeretre is bennünket. Olyan jó lenne, hogyha ebben is növekedhetne ez a gyermek. Az Isten igéje felüdít, ilyenről is tudósít a Szentírás, és mi magunk is megtapasztalhatjuk, és biztos, hogy megtapasztaltátok ti is, hogy amikor talán elcsökkentünk valami miatt, amikor talán besötétedett fölöttünk az ég, és úgy éreztük, hogy még a napot sem látjuk mögötte, elcsendesedve, kezünkbe véve a Szentírást, Isten igéje világosságot hozott, és felüdülést jelentett számunkra. Elűzte a vihar felhőket a fejünk fölül. Szívet vidítóvá tesz ez a következő. Ezt is tapasztaljuk, hogy sok minden jelenthet itt ebben az életben örömet, sok minden szórakoztathat bennünket, de kevés dologhoz igazi és tartós örömöt. Pál apostol vallja az egyik helyen azt, hogy feletté való az én örömöm, minden mi nyomorúságunk mellett is. Ebben benne van az, ami a mi tapasztalatunk is lehet, hogy az Istennel való kapcsolatban olyan örömöt ismerhetünk meg, amely öröm nem a körülményektől függ, még a nehézségek között is. Ott van az a derű, és ott lehet a szívünkben. Aztán az Isten igéje úgy munkálkodhat bennünk, ha ezt kérjük és engedünk neki, hogy megvilágosítja a szemeket. A szem a lélek tükre. Másfajta szemekről is beszél a Szentírás. Olvashatunk többek között bortól veres szemekről is, meg a bánattól elbádott szemekről. Aztán vannak kevés szemű emberek, akik a vétkek miatt elhomályosodó szemekkel járnak. Aztán arról is olvashatunk a Szentírásban, hogy vannak, akik mások szemében meglátják a szálkát, de a saját szemükben nem veszik észre a gerendát. Olvashatunk megnehezedett szemekről, és a sötétség által megvakított szemekről is. Isten igéje azonban ragyogóvá teszi a szemet. Isten igéje meggazdagít, kívánatosabb az aranynál. Anyagias világban élünk. És az ige felhívja a figyelmünket arra, hogy vannak lelki kincsek is. És a lelki kincsek után vágyakozni, az megint csak nagy-nagy bölcsesség. Ezeket a lelki kincseket fel lehet fedezni. A Bibliaolvasó kalauzunk szerint olvashatjuk most ezekben a napokban a zsidókhoz írott levelet. Többek között ott a hit hőseiről is hallottunk, és ezek között Mózesről, róla írja ezt a Szentíró, hogy Mózes Egyiptom kincsénél nagyobb kincsnek tartotta Krisztus gyalázatát. Arra bátorít bennünket az ami Urunk, és most titeket is, hogy ezt a gazdagságot keressétek, fedezzétek fel. Ilyet is mond nekünk, hogy Krisztusnak beszéde lakozzék bennetek gazdagon, és zsoltárral, dicséretekkel, lelki énekekkel tanítsuk és intsük egymást. és végül az Isten igéje fény visszaverővé tud bennünket, embereket tenni. Nekünk nincs igazából saját világosságunk, de Jézus világosságát visszaverhetjük. Bár így engednénk, hogy megtisztíthassa a szívünket, hogy az ő világosság, az ő fénye azon ragyoghasson, és visszaverődhessen, és a környezetünk is megtapasztalhassa az ő világosságát, és így az ő szeretetét. Ami Urunk Istenünk adja, hogy ti magatok is gazdagodjatok mindebben, hogy egyre jobban megismerjétek az ő igéjét, hogy ezáltal elmélyüljön a vele való kapcsolatotok, és hogy aztán így tudjátok nevelni ezt a fiúcskát is, hogy az ő élete is így Istenben gazdag élet lehessen. Ámen. Most ebbe az élő Istenbe vetett hitünket valljuk meg együtt, álljunk föl, és mondjuk el az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hitetek Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt a lábokra, harmadnak a halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ő a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lesz elővendő ítélni élőket és holtakat. Tizedik Szentlélekben, tizedik egyetemes keresztjét a Szentek háza, hiszen a Szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Kedves szülők és keresztülők, hitünk megvallása után, Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket egyházunk közösségében, hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy a gyermek a keresztség által az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba befogadtassék? Hogyha így van, akkor válaszoljátok,
akarjátok.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi és lelki erőt a fogadalmatok teljesítéséhez. Hajtsuk meg most a fejünket, és adjunk hálát a gyermekért, Urunknak, Istenünknek. És imádkozzunk ezért, hogy az Úr adjon valóban erőt, bölcsességet nektek. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által hálás szívvel áldunk és magasztalunk most elsősorban egy kisgyermek életéért téged. Köszönjük, hogy megajándékoztad a családot vele. Köszönjük, hogy megszólítottad már a családtagjait, hogy ők is ismerhetnek téged. Köszönjük a keresztülőket is, hogy ők is így állhatnak oda a szülők mellé, hogy a gyermek lelki nevelésében támaszuk lehetnek. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy te egyáltalán megmutattad magad nekünk, embereknek. Áldunk és magasztalunk a szövetségért, amelyet kötöttél az emberrel. Áldunk és magasztalunk azért, hogy minket is, akik itt élünk a 21. században, hívsz és válsz a te szövetségedbe. Köszönjük, hogy a gyermek is részese lehet ennek, és most azért imádkozunk, áld meg a szülőket, keresztülőket, a családot, hogy tudják valóban úgy nevelni őt, hogy megismerhessen téged. Téged, a mindenható, örökkévaló, ugyanakkor kegyelmes Istent. Arra kérünk téged, munkálj szent lelked által kitartást bennük, hogy így tudják kezükbe venni újra és újra igédet, nyisd meg a szívüket szabad előtt, szent lelked által kérünk, hogy munkáld mindez bennük, és a kisgyermekben is, amiről most igédben szó volt. Hadd gazdagodhasson így meg az életük, lelki kincsekben. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy áld meg őket bölcsességeddel, benned való örömökkel. Arra kérünk, hogy minket a gyülekezetet pedig segíts abban, hogy imádságban tudjuk kísérni az ő életüket. Kérünk, hallgass meg bennünket, a te egyszülött fiad, az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Bosán, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. A minden kegyelem Istene áldja és szentelje meg ezt a kisgyermeket. Nevelje fel őt szüleinek családjának örömére, Anya Szent Egyházunk teljességére, az ő nagy nevének dicsőségére. Foglaljuk el a helyünket mindnyájan, és keressük meg a 134. zsoltárt, énekeljük mind a három verszakát. Amikor a harmadik verszakát énekeljük majd, megáldjon téged az Isten, akkor most elsősorban a kis Dusánra gondoljunk. Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Isten szent lelke, nyissa meg a szívünket azelőtt az ige előtt, amely most hangzik hozzánk, Ezékiel könyve 22. fejezetéből, az első 12 versből a következőképpen. Így szólt hozzám az Úr igéje. Akarsz-e ítélkezni, emberfia? Akarsz-e ítéletet mondani a vérontó város fölött? Akkor add tudtára minden utálatos tettét, és mondd. Így szól az én Uram az Úr. Ennek a véruntó városnak eljön az ideje, mert bálványokat készített a maga vesztére, és tisztátalan lett. A vér, amelyet kiontottál, vétkessített, és bálványaid, amelyeket készítettél, tisztátalanná tettek. Te vagy az oka, hogy közel van már a napod, elérkeztél esztendeid végéhez. Ezért gyalázatossá teszlek a népek előtt, és csúffá teszlek minden országban. Közel és távol levők csúfolni fognak téged, te rossz hírű, te sokat viszálykodó. Íme Izrael fejedelmei közül mindegyik annyi bőrt ontott, amennyit csak bírt. Apát és anyát ócsároltak országodban, a jövevényt zsarolták, az árvát és az özvegyet nyomorgatták. A szent dolgokat semmibe vetted, és a nyugalom napjait meggyaláztad. Rágalmakat terjesztettek országodban, hogy vért onthassanak. A hegyeken bemutatott áldozatból ettek, galád dolgokat követtek el. A fiúk apjuk feleségével háltak, erőszakoskodtak a tisztulásban levő nővel. Volt, aki a más feleségével követett el utálatos dolgot. Volt, aki a saját menyét gyalázta meg galádul. Olyan is volt, aki a húgával, saját apja leányával erőszakoskodott. Hagyták magukat megvesztegetni országodban, hogy vért onthassanak. Uzsorát és kamatot szedtél, nyerészkedtél embertársaidon, zsarolva őket. Engem pedig elfelejtettél, így szól az én Uram, az Úr. Most foglaljuk el a helyünket, és imádságban forduljunk Urunkhoz. Istenünk, megaláztuk magunkat előtted, amikor ilyen ítéletes szavakat olvasunk szent igédből, és kénytelenek vagyunk igazat adni neked. Bocsáss meg, hogy sok minden ebből ránk is érvényes. Bocsáss meg, ha úgy telt el ez a hét is, hogy csukva maradt a Bibliánk. Bocsáss meg, ha még mindig azt gondoljuk, hogy nélküled is élhetünk tartalmas, tiszta életet. Bocsáss meg, ha eltelnek a napok úgy, hogy sokat fecsegünk, de keveset imádkozunk, és imádságaink is olyan felszínesek sokszor. Bocsáss meg, hogy sok mindent megkérdezésed nélkül, sőt, a te törvényeid akaratod ellenére cselekszünk. Isten, légy irgalmas nekünk bűnösöknek. Annál inkább csodáljuk türelmedet. Valljuk, Urunk, hogy az ígig ér a te hűséged, és a felhőkig a te irgalmad. Ennek a bizonyítéka számunkra az is, hogy most itt lehetünk előtted. Ajándékozz meg minket azzal, hogy valóban veled találkozhatunk. Kérünk, hogy az emberi szón keresztül a te isteni teremtő igéd érkezzék meg a szívünkhöz. Kérünk, hogy semmi ne akadályozhassa meg azt, hogy amit most nekünk mondasz, azt magunkra vegyük. Amit te komolyan mondasz, azt komolyan vegyük, és amit ajándékként kínálsz, azt boldog hálaadással elfogadjuk. Kérünk, legyen ez a csendes óra most a te ajándékozásod alkalma, s hadd legyünk egymás számára is ajándékká. Hadd tudjunk egy szívvel, egy szájjal dicsőíteni téged, megvallani a benned való bizalmunkat, és tőled kérni, várni mindazt, amire valóban szükségünk van. Kérjük most különösen ígédet, és azt, hogy szent lelkedet áraszt ki ránk, hogy a te lelked világosságában értsük és kövessük akaratodat. Amen. Isten üzenetének hallgatására készülve a 256. dicséretünk első verszakát énekeljük együtt. Isten igéje az előbb hallott részből hangzik hozzánk, Ezékiel könyve 22. fejezetéből, e fejezet 30. verséből a következőképpen. Kerestem köztük valakit, aki építené a falat, és odaállana a résre színem elé az országért, hogy ne pusztítsam el, de nem találtam. Egyik Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Ezékiel próféta könyvét olvassuk most. Heteken keresztül tulajdonképpen a Bibliaolvasó kalauzunk szerint. Így biztos felfigyeltünk már arra, hogy mennyi jelkép, egyáltalán kép van ebben a prófétai könyvben. Olyanok, amelyeket lehet, hogy nem is nagyon értünk. Itt van például ez a mondat is, amit most hallottunk a 22. részből. Isten mondja népének, kerestem köztük valakit, aki építeni a falat, és odaállna a résre színem elé az országért, hogy ne pusztítsam el. De nem találtam. Milyen falról van itt szó? Miféle résre kellene odaállni? És kinek? És ha odaáll, akkor Isten miért nem pusztítja el az országot? Isten szent lelkét hívva segítségül próbáljuk most kibontani ennek a mondatnak az üzenetét, hogy megértessük azt a gyönyörű és fontos feladatot, amelyet Isten a benne hívő bízó népének adni akar. Segít megértenünk azt, hogy mi van itt megírva, ha egy kicsit előbbre lapozunk a Bibliában, mert van a Zsoltárok könyvében is egy mondat, ahol szinte ugyanezek a szavak sorakoznak egymás után. A 106. Zsoltár 23. verse így hangzik. Isten elhatározta, hogy elpusztítja a népet, de Mózes, az ő választottja, eléje állt a résre, és ő, azaz Isten, elfordította pusztító haragját, és nem vesztette el őket. Persze itt megint lehet, hogy kérdések fogalmazódtak meg bennünk, hogy miért is akarta Isten elpusztítani a népet, és hova állt Mózes, és mit tett ő, aminek eredményeképpen mégsem teljesedett be. Isten elfordította róluk az ő haragját. Ezt meg akkor értjük meg, hogyha még előbbre megyünk a Bibliában, és igazából onnan lesz világos ez az ezékieli mondat is, amelyet hallottunk. Mózes második könyve 32. részében olvashatjuk azt a jól ismert történetet, amikor is Mózes távollétében, aki fent volt a hegyen, Isten akkor adta oda a 10 parancsolat tábláit, a szövetség alapokmányát, és távollétében a nép Áron főpapot ráveszi arra, hogy készítsenek egy borjúformát az arany fülbevalóikból, ékszereikből, és amikor elkészül ez a borjú, akkor ezt körbetáncolva elkezdik istenként tisztelni. És ilyen őrültségeket mondanak, hogy ez az Isten hozott ki téged Egyiptomból, azaz szabadított meg az egyiptomi nyomorúságból. Holott a szívem mélyén mindenki tudta, hogy az élő Isten szabadítása volt az, amit átéltek annak idején, hogy elhagyhatták Egyiptomot, hogy átkelhettek a Vörös-tengeren. És mindenki tudta, hogy ez az, amivel nem szabad megbántani Istent, és önmaguk ellen is így vétenek igazán a legnagyobbat, hogyha istenként tisztelnek egy általuk a kezükkel készített tárgyat, ezt a borjút. Mert ez azt jelenti, hogy az Isten velük kötött szövetségét szegték meg. Rés támadt ezen a szövetségen. és ezen a résen, repedésen feltétlenül bezúdul az Isten igazságos ítélete. És ha még gondolunk Mózes második könyve 32. részére, tehát ennek a történetnek a folytatására, akkor ott azt látjuk, hogy amikor Mózes megtudja mindezt, akkor oda borul az élő Isten elé, szinte oda veti magát, és életre halálra elkezd kegyelemért könyörögni. Magyaráz és érvel: Uram, hát ezt nem teheted meg. Nem teheted meg, már csak azért is, mert mit szólnak a pogány népek? Azt fogják gondolni, hogy azért pusztítottad el a zsidó népet, mert nem tudtad bevinni őket, nem tudod bevinni őket az ígéret földjére. Hát a te dicsőséged, a te presztízsed forog kockán. Uram, egyébként is te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Ebből éltünk eddig is, hogy te újra és újra megbocsátottál. És arra kérlek most, hogy ennek a bizonyságait szaporítsd. És különben is megígérted ősatyáinknak, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, és itt tovább is sorolja, el lehet olvasni majd délután ezt a történetet Mózes második könyve 32. részéből, annak folytatásából. Isten pedig meghallgatja ezt az elszánt imádságot, amelyet Mózes mond, és nem jön be az ítélet a repedésen, mert Mózes, Isten szolgája, ahogyan olvastuk, odaállt Isten elé a résre. Ennek az imádságnak néhány mondatát hadd idézzem szó szerint is. Mózes így esedezett az Úrhoz: Uram, miért gerjedsz haragra néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál ki Egyiptomból? Uram, ne mondhassák az egyiptomiak: vesztükre vitte ki őket az Isten, megölte a hegyek között. Múljék el a te izzó haragod, szánd meg népedet, ne hozz rá bajt. Emlékezz szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra és Izraelre, akiknek önmagadra esküdtél, és azt ígérted, nekik adod ezt a földet, és utódaitoknak. Az Úr szánalomra indult, és nem hozta rá népére ezt a bajt, amit mondott. Elhangzott ez a szenvedélyes imádság, és ez betömte azt a részt, ami támadt a szövetségen. Akkor mit jelent a mai alapigény, melyet Ezékiel könyve 22. részétől olvastunk? Azt mondja Isten: kerestem köztük valakit, aki építené a falat, aki odaállna a résre, színem elé, az országért, hogy ne pusztítsam el. Azt jelenti, hogy Ezékiel próféta korában is Isten népe sajnos temértek bűnével megint rést ütött a szövetség falán, és ezen a résen várható volt az ítélet, amelyet Isten már kilátásba is helyezett. De mielőtt végrehajtotta volna az ítéletet, azt látjuk itt, hogy keresett valakit. Nem megrendítő ez? Isten keres. Keres valakit. Az igazságos ítélet végrehajtása előtt keres valakit, legalább egy valakit, aki tudna Mózeshez hasonlóan könyörögni a népért. Olyan valakit, aki ismeri Istennek a hatalmát, olyan valakit, aki nem csak a hatalmát ismeri, hanem tudja, hogy ő irgalmas, és szereti ezt a bűneibe süllyedt népet. Isten keres valakit, aki kész odaállni a résre, és betömni azt imádsággal. Ezúttal azonban, itt, Ezékiel korában senkit nem talál. Olyan szomorú ez a mondat, amivel zárul ez a rész. De nem találtam, mondja Isten. Olyanok vannak, akik mindenféléket szövegelnek. Olvashatunk itt hamis prófétákról, akik hoznak egy vödör festéket, és elkezdenek mázolni. Bemázolják a repedéseket. Nem tragikomikus ez? Kétségbe ejtő. Hát attól a repedés még ott fog tátongani, és az ítélet még be fog jönni. Hát a szöveg, az okoskodás, az nem tömi be a rést. Isten igéjében most az derül ki, hogy az egyetlen, ami betömi igazából az ilyen rést, az az imádság. Isten keres ilyen imádkozókat. A mai helyzetünk vajon nem hasonlít nagyon Izrael népe akkori állapotához? Azt gondolom, hogy ez a rész, amelyet hallottunk, meg hogyha még tovább olvassuk ezt a 22. fejezetet, csak ebben tud bennünket megerősíteni. Sajnos mi is elmondhatjuk a népünkről, a magyar népünkről azt, amiben Isten summázza a maga szomorúságát, engem pedig elfelejtettél. Mi is elfelejtettük Istent. Lehet, hogy emlegetjük mi olykor a nevét. De nem úgy van-e, hogy gyakorlatilag kimarad az életünkből. Hiszen amikor különböző ügyeink intézéséről van szó, egyáltalán arról, hogy hogyan tegyük a dolgunkat, vagy mit tegyünk, hányszor kérdeztük meg őt? Még előtte, és nem pedig úgy utólag, amikor mi már kitaláltuk, hogy mit fogunk tenni, hogy Uram Isten, amit én eltárvasztam, légy szíves, áld meg, és légy szíves, abban légy a segítségemre. Még mielőtt elindulnánk, még mielőtt bármit is tennénk, hányszor kérdeztük meg őt, hogy te mit gondolsz? Vannak, Uram, terveim, én így látom jónak. És te, hogy látod? És ha az Úr másképp látja, akkor kész vagyok-e igazolni hozzá? Olyat is olvashatunk itt, Ezékiel próféta könyvében, hogy az Úr napját nem szentelik meg. Hát én nem tudom, legalábbis sok mindenkiről, aki itt van a templomban, pontosan azt, hogy hogyan szoktuk megszentelni az Úr napját. De azt azért látom, hogy nagyon sok embernek a vasárnap is ugyanolyan nap, mint a többi. Aztán, hogyha gondolunk itt a felolvasott ige szakaszra, vajon nem úgy van-e, hogy közöttünk is a paráznoság mindenféle formája egyre általánosabbá válik? Az istenkáromlás, a magzatgyilkosság, a szülők megvetése, a gyerekeink elhanyagolása egészen megszokottá válik. És lehet, hogy most tiltakozunk magunkban. Lehet, hogy éppen a legutolsó, hogy a gyerekeink elhanyagolása ellen tiltakozunk. Arra gondolva, hogy de hát én igyekszem mindent megadni a gyermekeimnek. Lehet, hogy ami a tárgyakat illeti, azokban igyekszünk mindent megadni. De a legfontosabbat vajon megadtuk, megadjuk. mennyi bálvány van közöttünk is. Hányan a szerencsében bíznak? Hányan a pénzben? Hányan a munkájukat helyezik így legelőre? Talán észre sem vesszük. Hányan a másik embert? Lehet, hogy ezt sem ismerjük föl, hogy szinte bizonyos emberektől úgy tartunk, mintha ők lennének az Isten. És ami a legszomorúbb Isten szerint is, hogy ki tartja még mindezt bűnnek? Kinek fáj az, hogy tömegek így vétkeznek Isten ellen nap, mint nap? És vajon vannak-e még olyanok, akik reménykednek abban, hogy Isten megkegyelmez, megérdemelnénk ugyanaz ítéletet? Óriási repedések tátonganak az Isten szövetsége falán. Már talán nem is jelent védelmet ez a fal, annyi repedést okoztunk. És alig vannak, akik még oda próbálnának húzódni mögéje. És nem szíved szorongató, hogy ebben a helyzetben az Isten azt üzeni most nekünk is, hogy ő még mindig keres. Kerestem valakit, aki odaállna a résre elém az országért, hogy el ne pusztítsam azt. Ilyen kétségbeestő helyzetben, ekkora romlás közepette, és az Isten még vár. És vajon talál-e ilyen imádkozókat közöttünk, mint amilyen Mózes volt? Ez a magatartás, amiről itt az ige beszél, ez más, mint amikor valaki elmondogatja a napi imádságait. Vannak sokan, akik semmit sem mondanak Istennek. Egyáltalán nem szoktak imádkozni. Aztán vannak, mint amire már utaltam is, olyanok, akik a bajban felkiáltanak Istenhez, és szinte megrendelik a segítséget Istentől. Sokszor úgy, hogy valójában nem is tudják, hogy kihez kiáltanak, mert nem ismerik igazán Istent. Vannak, akik szoktak a kegyesség különböző változatai szerint imádkozni, esetleg naponta imádkozni. Elsősorban magukért, a családért. De itt ennél sokkal többről van szó. Itt arról van szó, amikor valakinek a szívét egészen betölti az Isten dicsősége utáni vágy. Mózes így imádkozott, így könyörgött ott akkor, hogy az Isten dicsőségét tartotta szem előtt. És ugyanakkor ott élt benne a népe iránti szenvedélyes szeretet. Válogatás nélkül. És így harcolt Mózes, mert igazából az az imádság, amit ő ott elmondott, és az a magatartásmód, amelyet megfigyelhetünk, ez harc. Mégpedig Isten kegyelmes akaratának a megvalósulásáért való harc. Mózes nem azt kérte ott akkor, hogy az Isten forduljon el, és ne vegye észre, hogy mit is tesz az ő népe, hanem azért küzdött, hogy az Isten dicsősége ragyogjon fel a többi nép előtt is, meg a népe körében is. És hogy a népe ebből a vakságból, amiben benne vannak, lelki vakságból kijöjjön, ebből az istentelenségből. És azért könyörgött ott Mózes, hogy mindannak ellenére, amit a nép tett, Isten készítsen még, ha lehet, kegyelmes jövőt. Teljesen önfeledten imádkozik ott Mózes. Lehet azt mondani, hogy ez már az imádság magas iskolája. De hadd mondjam azt, hogy Isten a benne bízókat felemeli ide. Ennyire közel engedi magához, hogy érthetjük az ő terveit, hogy bízhatunk az ő irgalmában, és várhatjuk egész komolyan azt, hogy ő cselekedni fog. ezek az imádságok igazából ki lehet talán mondani ezt is, hogy történelem formáló imádságok. Erről megint beszél Isten igéje. És megint messze felette van annak, hogy én Istenem, jó Istenem, segíts meg, meg segíts meg a gyermekeimet, a családomat. Messze felette van a mi megszokott imádságainknak. Amikor Jézus Krisztus az utolsó idők nyomorúságairól tanít, akkor többek között ilyet is mond, hogy imádkozzatok, hogy a ti menekülésetek ne télen legyen. Hogy? Lehet befolyásolni Isten tetteit? Imádsággal? Azoknak az időpontját Isten módosítja aszerint, hogy imádkozik a hívőné, vagy nem? Jézus azt mondja itt, hogy igen. Sőt, azt mondja, hogy olyan elképesztő nyomorúság lesz majd az utolsó napokban, mielőtt ő visszajönne, hogyha az mind bekövetkezne, aminek be kellene következnie, akkor egy ember sem maradna életben. De Isten a választottakért, a benne bízókért megrövidíti a nyomorúság idejét. Hát akkor mennyire van értelme és célja az ilyen könyörgéseknek? Akkor valóban történelmet formáló imádságok hangozhatnak el az ajtónktól. Ki kész erre közülünk, hogy akár ma elkezdi, és aztán folytatja holnap is és holnap után is. Ki kész arra, hogy így áll oda a résre, ezzel a lelkülettel, valamelyik résre, és ott elkezd betonozni, elkezd falat építeni, hogy hangzik ez az imádság, és nem kell az Istennek azt mondania, hogy kerestem valakit, itt a 21. században is, kerestem valakit, de nem találtam. Azt szeretném mondani, javasolni, hogy tegyük félre a mindenféle festékeket, amivel talán mi is a repedéseket szeretnénk bekenni, a mindenféle okoskodó szövegeket, találgatásokat, a vádaskodásokat, mert az nem segít. Egyedül ez a fajta imádkozás az, amelynek Isten irgalma, csodája lehet a következménye. Aki ezen csak elmélkedik talán, az viszont kimarad abból, hogy Isten kezében áldott eszköz lehessen. Azt is meg kell látnunk, és őszintén megvallanunk, hogy igazából magunktól ez nem megy, hogy mi ilyen kitartóan, ilyen odaadással könyörögni tudjunk. Ez nem az elhatározásunknak gyümölcse csupán. És ezért egy szép énekünkkel imádkozzunk most, és kérjük, hogy a mi Urunk Istenünk az elhatározásunkat, hogy szeretnénk odaállni a résre, áldja meg és segítse meg. Ez az ének pedig a 474. dicséretünk. Keressük ki ezt most az énekes könyvünkből, és imádságként, végig gondolva, hogy mit is énekelünk, énekeljük ezt majd, hiszen úgy fejeződik be ez az imádság, hogy Jézus Krisztus, taníts, taníts imádkozni. Tulajdonképpen ezzel kellene kezdeni az énekverset, mert ennek gyümölcse aztán, következménye az, amivel kezdődik valójában az énekvers. Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni. Nos, hát kérjük először azt, hogy tanítson a mi Urunk Jézus Krisztusunk imádkozni. és bár lennénk az ő népének olyan tagjai, akik tudunk álhatatosan könyörögni népünkért, országunkért, ugyanahogyan a Pál apostolnak Timóteushoz írott levelében parancsolja a mi úrunk, hogy minden magas pozícióban levő felelős vezetőért is imádkozzunk, hogy békés és nyugodalmas életünk legyen. Énekeljük hát így együtt a 474. dicséretünket imádságos szívvel. Folytassuk az imádkozást úgy, hogy most ki magában csendesedik el, és fordul oda imádságban az Úrhoz. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te szüntelen esetezel érettünk. Alázatosan kérünk, taníts meg mindnyájunkat az eddiginél mélyebben, neked tetsző módon imádkozni. Éppen ezért újra hadd kérjünk egy szívvel, Istennel járni, vele lakozni, szent élettel illatozni, az igaz hitben nem habozni. Jézus Krisztus, taníts, taníts imádkozni. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi az ember, hogy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnket. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Isten igéjére válaszoljunk hála áldozattal is. Így emlékeztetek mindenkit az adakozás lehetőségére, amint az ige tanítja. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatja meg Isten szabadítását. Zsoltárok könyve 50. rész 23. versében található ez. És figyeljünk együtt még gyülekezeti életünk eseményeire, híreire. Mindenek előtt sok szeretettel hívok és várok mindenkit gyülekezeti alkalmainkra, melyek most a nyári rendszerünk még következőképpen alakulnak. Gyülekezeti bibliaóra lesz csütörtökön este a 6 órai kezdettel, vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától Isten is éltet bennünket, reménység szerint itt az ő házában, Isten tiszteleten találkozhatunk. Hirdetem azt is, hogy az új kenyérért való hálaadás alkalma, és így egyben az úrvacsorai közösség helye ideje szeptember 2-a lesz. Tehát szeptember 2-ai Isten tiszteletünkön terítjük meg az Úrnak asztalát. Készüljünk imádságos szívvel arra az Isten tiszteletre is. Nagy örömmel a szívemben hirdetem azt, hogy tegnap délután nagyon szép alkalomnak, ünnepnek a részesei lehettünk.
Tóth Emese Tündének, akit itt a gyülekezetből sokan ismerünk, és az ő kedves párjának, Kis Gergelynek a házasságkötése, Isten áldásának a kérése a közös életükre ment végbe tegnap délután a Budapest Kőbányai Református Egyházközség templomában. Azt gondolom, hogy akik ott lehettünk, ott voltunk, mindnyájan szeretettel és tényleg örömmel a szívünkben voltunk ott, és hadd kérjük így is, most is még Isten gazdag áldását az ő közös életükre, útjukra, szolgálatukra, és a család nevében hadd mondjam el azt, hogy nagyon szépen köszönjük mindazoknak a részvételét, akik ott voltak tegnap ezen a szép ünnepségen, és köszönik a szeretetnek mindenféle jeleit. Gondolom, hogy mindnyájan, vagy szinte mindnyájan tudunk arról a munkáról, amely egyik kedves gyülekezeti tagunknak a kis lakásában most ezekben a hetekben folyik, hiszen hirdetésekben többször is volt már erről szó. Ehhez kapcsolódóan hívnám fel most a testvérek figyelmét arra, hogy a héten olyan jellegű segítségre lenne szükség, ott tart már ez a munka, hogy meszelni lehet. Tehát aki tud az idejéből egy kicsit erre szánni, kérem, hogy Rinn Ferenc presbiter testvérünknek jelezze, és akkor vele meg lehet beszélni az időpontot. Kettől kezdődően mehet végbe ez a munka, akár napközben, vagy hogyha valaki csak munka után, esténként tud egy kicsit segíteni, azt is örömmel vesszük. És köszönjük szépen előre is, és mindenkinek nagyon szépen köszönjük az eddigi munkákat és sok-sok fáradozást is. Az elmúlt héten Ravatta mellett is meg kellett állnunk, Fekepál Gyuláni Bányai Margittól búcsúztunk, aki 1944. július 16-án Budapesten született, és ezesztendő július 27-én Budaörsön hunyt el. A gyászfogó család tagjainak, Urunktól, Istenünktől kívánunk most is békességet, erőt és vigaszt. Most pedig a 371. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig az utolsó verszakát majd fennállva. Thank you. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.